hatnak ránk a hülyességek, akkor is, hogyha ha azt gondoljuk, hogy nem, és ez független, részben független intellektustól, ez részben független iskolai végzettségtől, médiafogyasztási szokásoktól, stb.
A 2026-os választás lesz az első Magyarországon, ahol a mesterséges intelligencia nem csak háttértechnológia, hanem a politikai harc egyik főszereplője. Miközben a Google és a Meta leállítja a politikai hirdetéseket, a pártok új utakat keresnek. Digitális polgári körök, harcosok klubja, civil mozgalmak. De mi történik, hogyha a közszolgálati híradóban már AI gyártott riportok futnak le, vagy ha minden botrányt reflexből hamisítványnak bélyegeznek? A Political Capital igazgatója, Krekó Péter segít eligazodni az új korszak kampányvilágában, ahol a valóság és a manipuláció közötti határ egyre elmosódik. Ez a címlap, én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, Péter, hogy itt vagy. És hát most egy furcsa keretet ad a mi beszélgetésünknek, amit már korábban megbeszéltünk, az a héten kirobbant botrány, ami ugye a parlament falaiba is bevitt egy olyan hírt, amiről jelen pillanatban, és próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, fogalmunk sincs, hogy igaz, pletyka, van alapja, nincs alapja, annyit tudunk, hogy a közösségi médiában elkezdtek terjedni nevek. Amire aztán maga a miniszterelnök helyettes a parlamentben, ő magát megtámadva érezve reagált, tény előtte Arató Gergely DK-s politikus fel is szólította erre, hogy reagáljon, hogy ki az a Zsolti bácsi. És akkor most menjünk vissza az egész mindennek az elejére, hogy hogy jutottunk egyáltalán el ide, és hogy a magyar közbeszéd és politika csinálás hogyan jutott el ide. Ugye talán ilyen hírek 15 évvel ezelőtt, mondjuk maximum a Kurucinfón, és az internet nagyon szűk, nagyon sötét bugyraiban terjedtek. Szerinted milyen folyamat az, amitől eljutunk odáig, hogy a parlament falaiban egy cáfolandó valami lesz ebből? Ez egy 15 éves folyamat szerintem.
Igen, hát sőt, meg voltak olyan időszakok egyébként, talán az első ilyen tudományos igényű cikkemet még a 2002-es választási kampányon alatt terjedő ilyen különböző tévhitekről, szóbeszédekről, pletykákról írtam, és azok egy része egyébként SMS-ben terjedt, amit annak idején az OSA archívum azt hiszem lementett, de kampány e-mailek is terjedtek, tehát valóban ennek a hagyományos módja ezeknek a hát nem megalapozott terjesztéseknek, meg a terjedésüknek, az alapvetően igen, az e-mail láncok voltak, illetve az SMS-ek, aztán utána igen, a különböző obskurus honlapok, és én azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy a magyar nyilvánosság különösen beteg sok szempontból, és nyilván aki itt él és érzi a romlást, az nehezen tud ettől a benyomástól szabadulni, de egyébként amit például az Egyesült Államokban látunk, ahol tényleg a minap, ez nem nagyon szorosan a témához kapcsolódik, de hát a minap egy republikánus szenátor tartott egy olyan prezentációt a szenátusban, ahol arról beszélt, hogy a mélyhűtött rákok, azok ilyen alien-szerű lényekké változtatnak minket, hogyha azokat felolvasztjuk és megesszük, amiket a Walmartban lehet kapni. Azért elég erős, hogyha ezt megnézi valaki. Tehát azt gondolom, hogy az egész világ nyilvánosságára egyre inkább jellemző az, hogy egy picit a képzelet és a valóság közti határ elmosódik, ugyebár az egész valóságon túli politika, amiről szoktunk beszélni, ennek ez a jellemzője, és hát az egész polarizáció, ami különösen az angol száz országokban többségi választási rendszerrel, de hát Európában is sok országban, és különösen Magyarországon a mérések szerint nagyon erősödik, szóval szerintem alapvetően a polarizáció a fő oka annak, hogy egész egyszerűen egyre nagyobb az igény azokra a típusú törzsi mítoszokra, amelyek az ellenfél szereplőit valami elképesztően ördögi gonosznak festik le, és közben nyilvánvalóan gyártják is ezeket a mítoszokat, tehát ezek nem csak úgy spontán jelennek meg a társadalomban, hanem igen, ezekre politikai gépezetek ülnek rá, a kormány oldalon nyilván ezt nagyon régóta látjuk, de hát azért nyilvánvalóan van egy olyan alapélmény egyébként a magyar ellenzéki oldalon is, hogy ezek a típusú híresztelések azok, amelyek működnek. Ott vagy, és különösen, hogyha erről a konkrét témáról beszélünk, a pedofília vádról, hát mégiscsak ott volt ugyebár az egész kegyelmi ügy, ami egyrészt, mintha előzetesen hitelt adna szinte minden ilyen állításnak, ami ugyebár logikailag egy téves megközelítés, másrészt pedig azért azt is látjuk, hogy van egy olyan felismerés, hogy ez az a téma az, ami különösen nagyon nagyot tud ütni. Mondjuk azon a kormány oldalon, ami egyébként az erkölcsökre, a klasszikus családra és azokra az értékekre hivatkozik, amelyek ugyebár már a kegyelmi ügy kapcsán is azért erősen megkérdőjeleződtek. Szóval szerintem több dolog rakódik egymásra. Az egyik az a korszellem, amiben élünk, a másik a hazai egyre polarizáltabb közvélemény, a harmadik pedig maga ez a tematika, ami tényleg én azt gondolom, hogy a kormány oldalra nézve egyébként halálos lehet politikai szempontból, és hát az egész Tisza a jelenség is ennek köszönheti gyakorlatilag a felemelkedését. Mármint úgy értem, hogy kifejezetten a kegyelmi ügynek. Szóval ebből a szempontból Magyarország szerintem nem feltétlenül extremitás, de az biztos, hogy szerintem jó itt egy picit önvizsgálatot tartanunk abból a szempontból, hogy hát nézzük meg, hogy Amerikában milyen sztorik terjednek. Ez a magyar QAnon történet gyakorlatilag. Ugye a QAnon összeesküvés elmélet, az valami, hát elmondani is egy kicsit nehéz, mert kacifántos, de ugyebár az arról szól, ez még 2016 után jelent meg, tehát az első Trump adminisztráció idején, és vagy arról szólt, hogy a demokrata, meg nem választott demokrata és állami szereplők egy köre, ilyen pedofil, sátánista csoportot.
Igen. Itthon elhíresült.
Igen, az még
Hillary igen, Clintonnal az élen.
Pontosan, ez még az a V0,9-es megoldás volt a Pizzagate, és aztán ez továbbfejlődött. Tehát ugyebár egy ilyen, ezek népmesei történetek, ezt vegyük észre, ahol ugyebár a gonoszok nagyon gonoszak, mindent megcsinálnak, a gyerekekkel is, stb. És persze, hát Amerikában is van Epstein ügy, ugyebár, ami alapján azt mondhatjuk, hogy nem minden ilyen sztori kitaláció. Magyarországon is volt ugyebár a kegyelmi ügy, aminek alapján azt mondhatjuk, hogy nem minden ilyen eset kitaláció.
Hát meg volt előtte a Kaleta ügy, és ugye ezeket így láncolatba szeretik felsorolni és helyezni. Igen, a közszereplők.
Egészen pontosan, de azért annyit tegyünk hozzá, hogy semmilyen bizonyíték nem jelent meg ezzel kapcsolatban. Egy nem nagyon megbízható közszereplő mondatai, illetve a Schadl ügy esetében, ha jól emlékszem, akkor egy papírra írt jegyzet. Eddig ezek azok, amelyek bizonyítják ezt az ügyet. Tehát, hogy én azért azt mondom, hogy ha nem az a megközelítés mondjuk a nem tudom, kormánykritikus oldalon, hogy kutyaharapás szőrivel, és hogy tűz ellen csak tűzzel lehet harcolni, akkor egy picit érdemes abba belegondolni, hogy logikailag valójában ezen a ponton mit támasztja azt alá, hogy ez a történet igaz, és azt is tegyük hozzá, hogy az, hogy erre hisztérikusan reagál a kormány oldal, azzal a tapasztalattal, hogy agyon égette magát már egyszer a kegyelmi botrány alatt, az sem bizonyít önmagában semmit. Tehát ahogy nagyon helyesen mondta az elején, a történet valóság tartalmáról egyelőre semmi konkrétabb tudásunk nincs.
Beszéljünk egy kicsit magáról a kommunikációs technikáról. Most tényleg próbáljunk ilyen állatorvosi lóként tekinteni erre, és én most megpróbálok minden érzelmet és politikai érdeket erről lefejteni, és vissza tudunk menni egészen oda. Ugye te is szereplője voltál a 444 Valótlanul című filmjének, amely sorrendbe helyezte, bemutatta az elmúlt 10-15 évnek azokat a lejárató kampányait, ami, ha pedofil vádat nem is, de sokakkal szemben nagyon durva magánéleti szálakat behozó vádakat fogalmazott meg. Ugye talán Vona Gábor és Juhász Péter politikusok azok, akiknek konkrétan magánéletű konfliktust is okozott az, ami a nyilvánosság előtt zajlott velük szemben. Mi az a recept, amit ez idáig a Habonyi-Rogáni kommunikáció használt, és mi az, ami ebből most visszatükröződik, minthogyha eltanulta volna az ellenzék?
Igen, ez valóban egyébként érdemes is megnézni, tényleg azt a filmet nagyon jól összeszedi a példákat, és ugyebár annak a filmek alapvetően az a fő megközelítés, a legtöbb egyén, akit ott bemutatnak, ő nem feltétlenül, ugyebár politikusok, te Juhász Péter, igen, volna Gábor.
Az mondom,
mondjuk
például.
Jenny Orsolya, nem, én sem vagyok politikus, és hogy az egy, szerintem egy, hogy mondjam, egy szimptomája ennek a rendszer természetének, amikor tényleg civilek elleni megfélemlítést alkalmaz ilyen nagyon brutális dezinformációs kampányokon keresztül, vagy diák tüntetések szervezője is szerepel benne. És én azt gondolom, hogy ami ugyebár az az egész film azzal az Orbán Viktornak egy régi interjúból származó mondatával kezdődik, hogy a média nagyon veszélyes fegyver, mert olyan képet tud rólad sugározni, egy olyan állarcot rak rád, aminek a valósághoz igazából az égvilágon semmi köze nincs, és ez tényleg egy érdekes érdés, hogy mondjam, tapasztalat is ezzel így szembesülni, de ez, hogy mondjam, ez nem újszerű. Ebbe belevitt szerintem az Orbán kormány, mert tegyük hozzá, egyébként minden korábbi választáson voltak teljesen megalapozatlan híresztelések. Tényleg politikusoknak, akik szerencsére azóta is élnek, 2002-ben már halálhírét keltették. Igen, akkor is ilyen pedofil botrányok, olyan pedofil botrányok. Tehát ezekre emlékezhetünk. Ugyebár az, hogy az alaptalan híresztelésekből ilyen politikai terméket gyártanak, és aztán ezt a kormányoldalnak a legcentralizáltabb médiagépezet, ugyebár az egész Európai Unióban ezt ipari mennyiségben termeli újra, és tartja napirenden. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta ipari jelleg, én ezt egyébként az a helyzet, hogy per pillanat, jelenleg még nem látom egyébként az ellenzéki nyilvánosságban. Tehát, hogy itt ez a híresztelés azért komoly sajtóorgánumokban nem nagyon terjed. Az erre adott reakciók, igen. És akkor beszéltünk arról, hogy ez mekkora hiba volt ezt így, erre ilyen direktben reagálni a kormány oldalnak.
Igen, hát ugye a már említett geopolitikai szakértő Kánc Csaba írása előtt egyáltalán nem hangzott el név, még őt se idézte egy komoly orgánum se, egészen ugye semmilyen Zsolt parlamenti felszólalásáig. Akkor, mivel ő maga teremtett ebből hírt, valóban elkezdett foglalkozni ezzel.
Igen, azt tegyük hozzá, annyiben legyünk felek semmilyen Zsolttal szemben is, hogy bár ahogy mondtad, meg lett közvetlenül szólítva.
Így van,
tehát, hogy semmilyen Zsolt, ki az a Zsolt, feleljen arra, hogy ki az a Zsolti bácsi, ez hangzott el, ugyebár Arató Gergely részéről, és erre érkezett a válasz. Az más kérdés, hogy lehet, hogy ha nem válaszol rá, akkor ez a kérdés költői marad, és nem jár be ekkora karriert, mint amit végül bejárt. De hogy az, igen, én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a kormány oldal most a saját csapdájába esik, tehát hogy valóban az a fajta ilyen teljesen megalapozatlan híresztelés, amelyet sok szereplővel szemben terjesztettek. Ugyebár velem kapcsolatban azt, hogy oltásellenes vagyok, Vona Gáborral szemben azt, hogy meleg, stb. Hát minden, tehát volt egy ilyen alaptoposz, ami ezeken keresztül vonult, és azt elképesztő közben média támogatással csinálták. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a logikát előkészítette a Fidesz, de azért azt tegyük hozzá, és ez nagyon fontos, hogy a kormány kritikus nyilvánosság szerencsére egyelőre azért nem ugyanezen a mechanikus és ilyen gépezetszerű elven alapul.
Ezt szeretném megkérdezni, hogy ezt el tudnád-e mondani, hogy amikor arról beszélsz, hogy egy ilyen gyár vagy gépezet működik, akkor ez hogy működik? Tehát hogy lesz egy pletykából aztán mondjuk egy miniszteri felszólalás ez az elmúlt 10-15 évben, vagy hogy lesz az, hogy mondjuk a miniszterelnök már úgy szólítja meg Vona Gábort a parlamentben, amit korábban mondjuk lehet, hogy csak a vadhajtásokon lehetett olvasni. Tehát, hogy mi az a mechanizmus, amit használ, amit kitaláltak ehhez?
Igen, én azt gondolom, hogy általában ez az úgy kezdődik, de hát ugyebár nem látunk tökéletesen bele azért ennek a gépezetnek a működését, tehát bizony szem az egy fekete doboz, azt sejtjük, hogy mi kerül bele, meg hogy milyen, azt látjuk, hogy mi jön ki belőle. Pontosan mi történik benne, azt nem mindig tudjuk. De én azt gondolom, hogy az alapja ennek általában az, hogy valamiféle történetet kell alkotni. Tehát a narratíva eleve megvan. Mondjuk igen, tehát egy maszkulinitásban, jobboldaliságban a kormányt challenge-elő, vagy azt próbáló ellenzéki párt vezetőiről be kell bizonyítani, hogy meleg. Gyártani kell olyan bizonyítékot, én annak idején ennek estem kvázi áldozatul, gyártani kell olyan bizonyítékot, ami bebizonyítja azt, hogy az ellenzék oltás ellenes, ami ugyebár hát akkor igazából a parlamenti ellenzék egyetlen parlamenten kívüli ellenzék egyik erejére csak a Mi Hazánkra volt igaz. A parlamenti ellenzékre gyakorlatilag egyáltalán nem, a Jobbik egy kicsit kacérkodott ezzel a gondolattal, de utána ezt is elhagyták. Tehát, és akkor a keresni kell egy olyan megjegyzést, ami félreérthető, és akkor erre fel lehet húzni ezt a sztorit. Tehát, hogy érdekes az, hogy ugyebár mondhatjuk azt, hogy igazságon túli világban élünk, de mindig kell a bizonyíték. Minden sztorihoz kell a bizonyíték, és ezt a bizonyítékot kell alátámasztani. A bizonyíték az lehet egy szemtanú, aki látta azt, hogy az illető mondjuk bemegy a melegbárba, megbeszél arról, hogy ott miket lát, vagy lehet mondjuk egy ilyen elszólás egy interjúban, amivel felfedi magát, mondjuk egy politikai oldal. Aztán utána annyiban van ennek szerintem egy központi koreográfiája, hogy egyes pontokon erre rá kell, hogy csatlakozzanak kormányzati politikusok, először alsóbb szinten, aztán miniszteri szinten, aztán sokszor miniszterelnöki szinten egyébként, és napirenden kell az ügyet tartani, körülbelül, hát általában én azt mondanám, hogy 2-3 hónap egy-egy ilyen sztorinak, nagyjából az elétől a végéig a nem teljes lecsengése, de amíg ez zajlik. És hát ami ugyebár tényleg, hogyha az ember ilyen, tehát ilyennel szembesül, ami egészen elképesztő, hogy, de hát ezt tudjuk, így működik a magyar kormány közeli média, hogy ugyebár ugyanazt a cikket hozza le mondjuk 60-70 sajtóorgánum, és az ember csak így kapja az értesítéseket, mint egy géppuska golyókat, így egymás után, tehát ez egy nagyon gépiesített dolog, hogy mennyiben, ugyebár, hogy indulnak ezek? Én azt gondolom, hogy a politikai, tehát megvan a politikai megrendezésében, tudjuk azt, hogy miniszterelnök hivatalból a kormányon, de sajtómunkások direkt utasításokat kapnak, tehát megvan a konklúzió, amire jutniuk kell, és akkor elő kell, hozzá kell valahogy a sztorit illeszteni. Tehát az a helyzet, hogy igazából ezt elmondom, ez nagyon banálisnak, uh-huh. mert az is, tehát nincsen, én azt gondolom, hogy nincsen ennek valami ördögi ravassága, nincsen valami olyan technika mögötte, ami ezt valami egészen zseniálissá tenni. Ez egy banális, egyszerű és a mennyiségre alapuló történet.
Hát és a mennyiség az meg az anyagi forrásokra alapul.
Az anyagi forrásokra alapul, mert az a helyzet, hogy ezek sokszor ilyen, azért tényleg ilyen gyárban előállított kampányok, uh-huh. amikre egyébként a fogékonyság egyes esetekben komoly, más esetekben kevésbé, de hogy a gépezet működik attól függetlenül, hogy erre milyen fogadókészség van, és a logika mögötte az, hogy minél többet állítjuk, annál inkább igaznak fogják tartani, és nyilván ennek van pszichológiai részigazsága. De annyit még ezt hadd tegyek hozzá, hogy ugyebár ez a logika abszolút nem csak személyek lejáratása esetében működött, nyilván most ez a látványos, de hát a mértéknek voltak olyan kiváló kutatásai a legutóbbi országgyűlés meg EP választáson, részben a egy ilyen konzorciumi együttműködés keretében is, amiben a political capital is benne van, de aminek valahogy az volt a lényege, tehát ez még egy korábbi, egy 2022-es kutatásból jött ki például, hogy, ugyebár annyira polarizáltá vált a közgondolkodás, hogy a választók egy része ugyebár a tényeket sem nagyon fogadja el. Nem csak arról van szó, hogy álhíreket elfogad, hanem tényeket sem fogadja el. Tehát például mondjuk a kormány közeli nyilvánosságban az, hogy Magyarországon rekordméretű volt az infláció, ez egész egyszerűen hazugságként jelenik meg. Annak ellenére, hogyha megnézzük az Eurostat adatokat, amihez ugyebár a magyar adatokat a KSH, tehát a Nemzeti Statisztikai Hivatal szolgáltatja, akkor ezek ott vannak. Tehát, hogy előállt egy olyan környezet Magyarországon, ahol tényleg párhuzamos nyilvánosságok vannak, és szintén a mértéknek vannak arról is kiváló kutatásai, hogy ugyebár amiket hiteles információforrásnak tartanak mondjuk a kormány oldalon köztelevízió, azokat tartják a legkevésbé hitelesnek a kormánykritikus oldalon, és fordítva mondjuk a, nem tudom, Telex 444, amit kiemelten hitelesnek tartanak kormánykritikus oldalon, azokat tartják a legkevésbé megbízhatónak a kormány oldalon, tehát hogy egy ilyen tükörkép.
Bármennyit számítanak ebben mondjuk az olyan adatok, hogy ki mennyi pert veszít el, vagy azt is igazságnak hiszik el, attól függően, hogy melyik oldalon állnak az olvasók.
Ez igazából nem számít. És ez probléma, és persze is tegyük hozzá az a helyzet, hogy igen, tehát beszélhetünk polarizációról, beszélhetünk arról, hogy a magyar nyilvánosság tényleg úgy alakult ki, hogy igen, kormány, párti meg kormánykritikus állítások is nagyon-nagyon tudnak menni, néha megalapozottság nélkül, de azért a kettő között ne mondjunk teljes egyenlőséget semmiféleképpen. Egész egyszerűen, és tényleg nézzük meg például az elveszített sajtóperek számát, amit az a helyzet, hogy azok a, igen, tehát ezt a versenyt mindig a kormánypárti médiaorgánumok nyerik, köztük Pesti Srác, a Korrigó, a Köztévé is előkelő helyen szokott a TV2 szerepelni, tehát ez a tényekhez való viszony nem ugyanaz a két oldalon. Amiről most beszélünk, ez az egész Zsolti bácsizás, igazából ez tényleg a pontosan, ahogy mondod, ez a hivatalos nyilvánosságon kívüli csatornákról származóban, ami ezért kellett behozni, ugyebár a parlamentbe ilyen módon, mert egyébként nem kapott volna komolyabb nyilvánosságot, de és az a helyzet, hogy ez szerintem egyébként jól is van így, mert olyan állítások, amelyek jól hangzanak, amelyeket egyesek szívesen elfogadnak, mert mindenben alátámasztja a világnézetüket, mert hát ők ennyire gonoszak, azok attól még nem biztos, hogy igazak, és az a helyzet, hogy nekem azért már több mint egy évtizede kutatva az álhíreket összeesküvés emlékeket, általában az a tapasztalatom, hogy az ennyire népmesei történetek teljes egészében általában soha nem igazak. Nem tudom, hogy ez igaz-e, egyáltalán nem tudom, de ez a tapasztalat, ami nagyon népmesei, az általában azért népmesei, mert izgalmasabb, jobb, színesebb, érdekesebb, mint a valóság.
Ugyanakkor a bizonyítékokról beszélsz, és hát felmerül az a kérdés, amit itt a felvezetőben is mondtam, hogy ha vannak is ma bármire bizonyíték, azt elhisszük-e bizonyítéknak? Te is említetted, hogy ugye választói csoporttól függ még az is, hogy az inflációt elhisszük-e.
Igen.
Abban az esetben, amikor már a Magyar Közszolgálati Televízió AI-jal készített komplett riportokat ad le, amit lehet, hogy a mi generációnk már detektál, hogy ez egy AI-jal készített riport, de talán még édesanyám se, az idősebb generációról nem is beszélve. Akkor hát röviden milyen kampánynak tudunk elébe nézni, és hogyan tudjuk egyébként választópolgárként ezt valamennyire kontroll alatt tartani, vagy egyáltalán épésszel eljutni április 12-ig.
Igen, ez nagyon fontos kérdés. Tényleg azt látjuk, hogy ha megnézzük, és ez másik 2022-ből származó adat. Egyébként 2022-ben is voltak már ilyen hajmeresztő kutatási eredményei a mértéknek, meg a dimenzió alapítványnak, hogy például a magyar választók egyharmada azt gondolta, hogy ha Márki-Zay Péterre szavaznak, akkor a magyar férfiakat el fogják vinni az ukrán frontra harcolni. Nyilván ezzel kapcsolatban azért sok kijelentés nem történt, persze hát nem...
Volt egy partizános félre sikerült mondat a
nagyjából azt szinte szó szerint megismételte később egyébként a miniszterelnök is, meg Gulyás Gergely is. Ez ugyebár arról szólt, hogy a NATO kötelékeiben vagyunk, de voltak más állítások is, hogy 13. nyugdíjat el fogják vinni, ezt azt hiszem a választók fele gondolta így.
És körülbelül most is mondják, ugye?
Igen, és egynegyede gondolta azt, és ez tényleg olyan, aminek az legkisebb, az igazság morzsája sem volt benne egyáltalán, hogyha az ellenzék kerül hatalomra, akkor a választók akkor a kiskorúak számára lehetővé teszik majd a nem változtató műtéteket. Na most erre tényleg semmilyen politikus sehol egyáltalán nem utalt az ellenzéki oldalon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a deepfake előtt is már elég rossz volt Magyarországon a dezinformációs helyzet, és ebből látjuk, hogy ezek hatottak is. Én azt gondolom, lehet, hogy ez tévesen, hogy persze más minőséget teremt az, amikor minden tele van deepfake videókkal, amikor ugyebár azt látjuk, igen, a Fidesz hirdetéseiben is, meg Fidesz proxy hirdetéseiben is, hogy igen, Magyar Péter például vágja át a kerítést. De egyébként, tegyük hozzá, én itt nagyobb szimmetriát látok, nagyon sok olyan, hát hogy mondjam, ellenzéki influencer, vagy ilyen obskurus oldal terjeszt ugyebár olyan videókat, amiben meg kormány oldalról vannak. Néha ilyen ironikus dolgok, ugyebár, nem tudom, ahogy börtönben ülnek a választás után a mostani Fidesz kormány tagjai, de egy részük egyébként ténylegesen félrevezető, szándékú, és hát olyan történeteket mutatnak be, amelyek úgy abban a formában nem léteztek soha. Én itt feltenném azt a kérdést, hogy ez mennyiben különbözik attól, amikor, ugyebár láttunk olyan óriás plakátot, amikor Soros György átkarolta az ellenzéki vezetőket, ezt lehet tudni, hogy volt, aki ezt azt hitte, hogy ez egy tényleges fotó, egy fotómontásra. Korábban is voltak hamisított hangfelvételek. Én nem gondolom, hogy maguk a deepfake-ek lennének a változtatnánk meg radikálisan a politikai küzdelmet, és...
És bocsánat, az, hogy a deepfake-nek ki ad teret, tehát hogy mely csatornán lehet látni, mert az egy dolog, hogyha mondjuk közösségi médiában terjednek ilyen videók, de hogyha a Magyar Közszolgálati Televízió az, ami az esti híradójában riportként leadja az utca emberét, ami egy AI generált ember, az ugyanaz alá, a megítélés alá és hatásmechanizmus alá esik-e, mint egy Reels videó?
Biztos, hogy nem, de egyrésztről azért az sem biztos, hogy nagyon meglep minket, hogy a közmédia híreket hamisít. Ugyebár korábban is voltak ilyenek, csak korábban valódi ember, de hát ugyebár a közmédia egyik munkatársa állt be a kamera másik oldalán, és megkérdezte saját magát nagyjából, hogy mit gondol a dolgok állásáról, és elégedett volt szerencsére a közviszonyokkal, de hogy ugyebár csalások eddig is voltak a médiában, az, hogy a közmédia megbízhatatlan, én azt gondolom, hogy ezt elég régóta tudjuk. Azért igen, polarizált a bizalom, valóban kormány oldalon továbbra is erős, de azért a lakosság egészében alacsonyabb, és én azt gondolom, hogy a közmédia az eddig is ebből azt mondom, hogy politikai fegyver volt, ahol megjelenő politikai tartalmú hírek, azok csak és kizárólag a kormányoldal ellenzéki megosztottságban voltak érzékelhet, vagy értelmezhetőek. Most jött ki nemrég pont egy média vizsgálat, ami mutatta azt, hogy gyakorlatilag nincs olyan, hogy akárcsak semleges beállításban szerepeljenek a Mi Hazánktól különböző ellenzéki szereplők a köztévében. Tehát, hogy de ez egy kicsit új minőség, viszont erre vonatkozóan egy egyszerű javaslatot is lehet adni, hát ne nézzünk egyébként közmédiát, ne hallgassunk közmédiát, és az helyzet, hogy ezen a ponton viszont nyilván ez nem egy ilyen moralizálós adás, de annyiban szerintem itt fel lehet azért az információfogyasztók felelősségét is vetni, hogy bocsánat, hát azért ebben az országban élünk elég régóta, tudjuk azt, hogy mit művel az információkkal a közmédia, tehát hogy ez ellen fel lehet magunkat vértezni, mondjuk azzal, hogy ezt nem vesszük készpénznek. Én azt tartom egyébként talán még egy kicsit veszélyesebbnek. Egész egyszerűen amiatt is, mert mondjuk a köztévének a tartalmai, hát azok nem a legvirálisabbak azért manapság a közösségi médiában, és már az idősebb korosztályok is a közösségi médiából szerzik nagyon sokszor főképp az információkat. Persze fontos a tévé, fontos a rádió is, de a közösségi média egyre erősödik az idősebb korosztályokban is. Tehát amikor olyan tartalmak jönnek velünk szembe, amik még csak ugyebár a köztévének, vagy a hírtévének, vagy a nem tudom, más orgánumoknak a szűrőjén sem ment keresztül, hanem tartalmaz valami videót, amit azt se tudjuk, hogy igazából kikészített, azt se tudjuk, hogy igaz-e, és elkezdjük nézni, és hatással lesz ránk. És ez nagyon fontos tudni, ez mind hatással lesz ránk. Erre az a helyzet, hogy szerintem a legjobb megoldás a taktikai ignorancia. Ne nézzük meg! Tehát olyan dolgot, amiről nem tudjuk, hogy honnan származik, ki készítette, milyen célból, stb. Olyan Reels videókat. Egyébként az is benne van, hogy azért tehát ezek agypusztítóak tudnak lenni, tehát hogy már csak ezért sem nagyon érdemes, mert leépítenek minket, de azért sem nagyon érdemes, mert hogy hatnak ránk a hülyességek akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nem, és ez független, részben független intellektustól, ez részben független iskolai végzettségtől, médiafogyasztási szokásoktól, stb.
Mi van akkor, és akkor most visszatérek megint a Zsolti bácsi ügyre, hogyha az események láncolata, és most itt gondolok arra, hogy ugye a parlamenti felszólalás után kiderült, hogy meghallgatták már előző héten, majd aznap a Kuslicsot, Káncot, akik ugye, Kuslics Gábor ugye az egyik intézetnek volt korábban a vezetője, a gyermekvédelmi szakember, és ugye neki volt egy Válasz Online-os interjúja, ahol ő név nélkül mondott egy olyan információt, hogy az a hír terjedt, hogy azért nincsen a Szőlői utcai ügyben érdemi nyomozás, érdemi előrelépés, mert hogy itt magasrangú politikusok, két magasrangú politikus érintett, és akkor ugye már volt az említett Kánc poszt, és ugye két dolgot tudtunk hétfőn, az egyik, hogy felszólalt Semmilyen Zsolt, utána felszólalt Kocsis Máté, aki azt mondta, hogy itt olyan szálak vannak, és itt valami nagyon gazdag, befolyásos, ellenzéki család mozgatja itt a szálakat. Majd két nappal később, szerdán történik meg igazából az igazságügyi miniszternek a vizsgálata, amire egyébként, ugye mikor ő azt mondja, hogy már megtörtént a vizsgálat, utána jelenik meg a közlönybe, hogy ő egyáltalán erre jogi felhatalmazást kap. Tehát van egy olyan bizonytalansági faktor ebben az egészben, amikor hitelesíteni akarnak valamit, az önmagában hiteltelenít. Hogyan lehet, és akkor itt ez most nyilván egy ilyen szélesebb körű az államba vetett bizalomról szól, tehát amikor egy miniszter az nem egy párt képviselője kellene, hogy legyen, hanem valóban az egész igazságszolgáltatásért felelős miniszternek kéne lennie oldalaktól függetlenül. A szuverenitás védelmi hivatalnak a vezetője nyilván a teljes szuverenitásunkat kellene, hogy védje, és közben meg belép az egyik polgári körbe a Fidesz rendezvényén. Szóval ilyen környezetben az állam által elénk tárt információkat hogyan higgyük el, és hogyha nem hisszük el, akkor az milyen politikai következményekkel, milyen társadalmi következményekkel jár.
Igen.
Bocsánat, ha kicsit hosszan vezettem fel, csak sok az esemény,
fontos,
mint egymás
igen,
után.
Fontos a kérdés. Én, tehát, hogy az angol száz szakirodalom hagyományosan azt szokta mondani, hogy a társadalmi bizalom az egy fonton túl, ez egy ponton túl nem feltétlenül jó dolog. Tehát, hogy a nagyon erős bizalom az feltétel nélküli bizalom. És lehet, hogy vannak olyan országok, hogy a skandináv országokban szoktak például nagyon magas bizalmat mérni, politikusok, média, a különböző állami vezetők, független intézmények iránt, nálunk pedig rendkívül alacsonyat, nem lóg ki egyébként nagyon a közép-kelet-európai mezőnyből, de hogy lehet, hogy skandináv országban inkább az a tapasztalat, hogy az ember nagyon megbízhat az államban. Szerintem itt Közép-Kelet-Európában nem feltétlenül ez a tapasztalat történelmileg, és nem az a tapasztalat most jelenleg sem. Szerintem ez az erózió, ez már nagyon rég megkezdődött, és én ebben a történetben talán a leghajmeresztőbbnek tényleg azt látom, hogy nyilvánosságra kerül egy igazságügyi miniszteri jelentés, amit jogilag értelmezhetetlen, amire másfél órával előtte hatalmazta fel a magyar közlönybe egy kormányhatározat egyáltalán az
igazságügyi miniszter. Amire ugye eleve csak a háborús vészhelyzet miatt van lehetőség, mert egyébként ez nem is lehetne anélkül.
Igen. Tehát ezen a ponton úgy látszik, hogy hálás lehet a háborús vészhelyzetére a kormány, főleg Oroszországnak, de igen, tehát hogy ebben én azt gondolom, hogy minden létező határt szinte átlép a magyar kormányzati politikai gépezet abban, hogy tisztára mossa magát ebben a helyzetben, és hogy én úgy látom, hogy ez politikai, kommunikációs szempontból ez egy hatalmas öngól egyébként, mert és szeretném azt hangsúlyozni, hogy logikailag nem áll meg az az állítás, hogy attól, mert mindenáron próbálják ebből kimosni magukat, ebből ez igaz lenne, de a közvélemény számára egyébként ezt az üzenetet küldi, hogy ez, itt nem látunk nagyon egy magabiztos védekezést, hanem egy ilyen hisztérikus viszont támadást, és én is azt látom, hogy ebben a kampányban, mintha az állam függetlenségének és egyes állami intézmények függetlenségének a teljes maradéka is elveszne, és ennek nagyon komoly negatív következményei lehetnek. Mondom meg én, most nem csak az ilyen feltétlenül a kiegyensúlyozás miatt, azért fontos hozzátenni, hogy ehhez nagyon hasonló dolgok zajlottak le az Egyesült Államokban, ahol ugyebár más a közjogi rendszer, ott más a felhatalmazás is. Az igazságügyi miniszternek ott de az Epstein ügyben végső soron ez történt, hogy egyszer csak megjelent egy igazságügyminiszteri határozat, az is volt, és egy FBI nyomozás eredmény, ami gyakorlatilag azt mondta, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, valami nagyon keveset nyilvánosságra hoztak a megjelent, vagy az eseményekből, de a nagy részét nem. És aztán utána ez a fajta titkolózás az, ami utána elindította azt a lavinát, ami azért sokáig nagyon kellemetlenül érintette Trump elnököt. Abban a szempontból, hogy igen, azért itt is a pedofília vádja indirekten, de mégiscsak előkerült. Tehát nagyon érdekes szerintem politikailag is, hogy ebből a rossz példából, mint ezt a rossz példát másolná egyébként a magyar kormány, de hogy a közjogi szervek átpolitizálódása, én azt gondolom, hogy ez megint csak egy kicsit kortünet, lehet, hogy az angol száz világban, és különösen Amerikában erősebb, lehet, hogy Európában ez talán még kevésbé van így, de ebből a szempontból, ami történik Magyarországon, szerintem az nem példanélküli, és egész egyszerűen szerintem egy ilyen, ebből látszik egyébként az is szerintem, hogy most egy ilyen rossz mintát mutat Amerika a világ felé, és a, hát az ilyen autoriter törekvésekkel rendelkező politikusok felé, mert azt az üzenetet küldi, hogy bármit meg lehet csinálni, és a korábbi, hogy mondjam, jogállami, demokratikus, és hát ilyen valamiféle, igen, ilyen intézményi normák, ezek már teljesen érvénytelenek. Viszont azt is gondolom, hogy igen, ez a logika, hogyha a Fidesz egyszer választásokat veszít, 100%-ig megint csak ellene fordulhat, mint ahogy most azt látjuk, hogy ahogy te is mondtál, ellenük fordul az a fajta médialogika, és ezek a hamis híresztereknek a tényekként való kezelése, amit azért a hazai politikai kultúrában leginkább talán ilyen intézményesen őkonosítottak meg.
Ha már amerikai példát emlegetsz, ugye mondják is, hogy amerikai kampánytanácsadók is dolgoznak most a Fidesz mellett, és hát mintha ez a mostani DPK nagy rendezvényben, ugye a digitális polgári köröknek tartott hétvégi nagy rendezvényében, de már a tavaszi harcosok klubja nagy rendezvényében, és az szinte mint egy ilyen texasi rendezvény olyan volt, felismerhetőnek tűnik. Mennyire valós az a felismerés, és mennyire jogos az a felismerés a Fidesz részéről, hogy a digitális térben ők lemaradásban vannak. Ugye 2019 után, mikor Karácsony Gergely megnyerte a főpolgármester választást először, akkor lehetett még érzékelni, ugye akkor volt egy nagy megafonos kampány, akkor indult. Ez 2025-ben még reális érzet volt-e, hogy ők lemaradásban vannak mondjuk a Tiszához képest, amiért meg kell alapítani először a harcosok klubját, majd a digitális polgári köröket?
Szerintem igen, és azért a legtöbb kutatás is azt mutatja, hogy ennek az észlelésnek van valóságlapja. Tegyük hozzá ehhez azt, hogy ennek része szerintem nem is egyszerűséggel az, hogy a kormány kritikus információk, tehát hogy mondjam, a rossz hírek, azok általában jobban terjednek, mint a jó hírek, a kormánypárti információk.
A jóhírek.hu is nagyon rövid ideig élt, pedig levédett el Rogán.
Igen, igen. Tehát, hogy ennek szerintem nemes egyszerűség az egyik oka az, hogy ők vannak kormányon, és ezért azok az információk sokkal jobban terjednek, több emberhez eljutnak, amelyek a jelenlegi közállapotokkal kapcsolatban kritikusak. De az is igaz szerintem, hogy ezt a fajta nagyon centralizált logikát, ami a Fidesz gondolkodásának elképesztő mérték, tehát Fidesz médiapolitikájának nagyon erős jellemzője, tehát mindent központból kell megmondani, mindent egyszerre kell mozgatni, gyakorlatilag ilyen menetlépésbe kell haladni a média munkásoknak, és ugyanazt a kórust szavalni folyamatosan. Tehát ugyanezt a logikát próbálta meghonosítani az online térben is. De azért, ha megnézzük erre a sikeresebb próbálkozásokat, és például az Egyesült Államok ebben a szempontból abszolút sikeresebb próbálkozás, ott azért némi autonómiával, gondolkodási és vélemény autonómiával rendelkező, saját közönséggel rendelkező meggyőződéses influencerek tudtak nagyon nagy hatást elérni, akik, ha ez elment mondjuk Donald Trump is a kampányban interjút adott, stb., de hogy szerintem nem lehet mindent így egy központban, vagy bocsánat, tehát ez egy ilyen bolsevik logika a nyilvánosságban, tehát nem lehet ezzel a logikával irányítani mindent, és az a helyzet, hogy én ugyanezt érzem a digitális polgári körök esetében, nem vagyok kampányszakértő, tehát hogy lehet, hogy ez ebben rossz a felismerésem, de azt is látom egy kicsit, hogy a fő üzenete egyébként az a kormánynak most, hogy kampányolunk. És hogy szerintem ennek is lehet egy ilyen hátulütője, hogy hát azért az a helyzet, hogyha megnézik az embereknek a problématérképét, nem az a fő problémájuk, hogy keveselnék a kormányzati kampányt, hanem az, hogy az inflációt nagyon magasnak tartják, hogy gazdasági problémákat érzékelnek, az egészségügy helyzetében gondokat látnak, hogy a korrupcióval van problémájuk, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a nagyon centralizált logika, ez pont ez a, tehát hogy lehet centralizáltan irányítani a kommentelőket, meg stb., de azért ennek érzékelhető szerintem az, hogy ez egy ilyen mesterségesen irányított valami, és mintha ez már kevésbé lenne hatékony, de azt azért tegyük hozzá, hogy az eddigi választások eredménye az igenis az volt, hogy amiben a Fidesz nagyon sok erőforrást rak, talán egy kicsit a 2024-es EP választás volt egy kivétel, amiben nagyon sok erőforrás rak, az látszik a közvéleményen. Tehát, hogy mindazzal együtt, hogy én ezt egy ilyen picit avittas, logikájú kampánynak tartom, és hát látványosabb az offline eleme, mint az online eleme, azzal együtt azért ne becsüljük alá szerintem a Fidesz kampánygépezetének a sikerét, hogyha ebből a jelenlegi Zsolti bácsis ügyből valahogy ki tud mászni a Fidesz, vagy mondjuk nem kerül elő semmilyen bizonyíték, ami ezt alátámaszt, és valahogy ez inkább elhal, akkor én azért azt gondolom, hogy a Fidesznek az erőforrásbeli előnye az igenis egy idő után elkezd érvényesülni, és lehet, hogy látszani fog a számokba is, akkor is, hogyha nem nagyon innovatív azért ez a kampánystratégia sem.
Mit kéne szerinted látnunk a DPK-s seregtől, vagy harcosok klubja seregtől, mondjuk azzal szemben, hogy látjuk, hogy mondjuk a tiszás vagy ellenzéki kommentelők tényleg nagyon sok helyen megjelennek. Hónapok óta például hol van az MNB pénz, az egy ilyen bármilyen poszt alatt, kormányzati poszt alatt újra és újra feltűnő. Most azért már pár hete látszik ki az a Zsolti bácsi ennyi, tehát hogy ezek feltűnő mondatok.
És
mi az, amit
hozzá, ezzel... ezek se spontán gondolatok, tehát nyilván ezek is
de mi az, amit
egy előre
ezzel
megírt,
szemben...
hát ilyen instrukciók alapján történő irányított hozzászólások.
Mi az, amit ezzel szemben egy DPK kommentelőtől szerinted látnunk kellene?
Az a helyzet, hogy nem, tehát hogy tényleg nem vagyok kampány szakember, tehát hogy itt lehet, hogy megvonom a kompetenciám határait. Az én az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy amitől sokak számára taszítóvá válik a kormányzati kommunikációs gépezet, az pont ez a központi irányítottság, amikor minden kiszámíthat, amikor pontosan lehet tudni, hogy mire, mit, hogy fognak reagálni, és én azt gondolom, hogy ezt a logikát, ezt lehet, hogy úgy lehetne megtörni, hogy horrible addictu valami autonómiát biztosítanak a kommentelőknek, hogy azt mondják, hogy igen, fogalmazzátok meg a saját szabatokkal, hogy próbáljátok meg. Tehát, hogy én azt...
De az azért sok veszélyt is jelent, amikor civileknek azt mondod, hogy kampányoljatok mellettünk, és nem mondjuk meg,
hát,
hogy hogyan.
Bocsánat, tehát a demokrácia az tele van veszélyekkel. Igen, az emberek saját maguk kell, hogy döntsenek, bizonyos, tehát hogy nem lehet ennyire, hát bocsánat, ebből a szempontból szerintem a nyilvánosság felfogása itt azért bizonyos szempontból totalitár, és nem akarom azt mondani, és nem is fogom, abszolút nem, tehát nem egy totalitár rendszerben élünk, de a nyilvánosság felfogása szerintem azért a Fidesz propagandistáinak igenis egy kicsit totalitár, és szerintem én pont ezt érzem egy kicsit visszaütni, és tegyük hozzá azt, hogy az utóbbi időknek a populista áttörés, és ez persze nagyon más, amikor valaki az ellenzékből kerül be most a hatalomba, mint a Fidesz meg akarja őrizni a hatalmát 15 év után. De hogy azért a legsikeresebb modellje általában azok, amikor valahogy a szereplők nem várt módon tudtak cselekedni, és persze meg lehet ennek az illúzióját kelteni azzal, hogy káromkodnak a politikusok, amit látjuk, valószínűleg ez is amerikai kampánymodell, meg hogy nagyokat mondnak, meglepőeket mondanak, de az egész gépezet továbbra is kiszámítható, és mondjuk ugye bár, amin sokan röhögnek, talán ezt már egyszer beszéltük itt az adásban, hogy nem tudom, Magyar Péter alá kommentel a közepesen ismert elemzők gondolatainak, és vitába száll velük, hát Donald Trump mondjuk például ugyanezt csinálta. És ez a fajta, tehát hogy amiben ténylegesen van spontaneitás, és ennyiben nem minden irányított, tehát én azt gondolom, hogy ez a meglepetés faktor, amire szerintem a Fidesznek most így szükség lenne, az igenis a mostanál kicsit több spontaneitást kéne, hogy adjon egyébként maguknak a szereplőknek, csak ez nagyon idegen egyébként a Fidesz logikáját, és tegyük hozzá, hogy nagyon idegen a tapasztalataitól, és eddig a nagyon centralizált kampányok egyébként bejöttek a Fidesznek, úgyhogy mondom, fenntartom a lehetőséget annak, hogy ezt rosszul láttam.
Igen, ugye a nagyon centralizált kampányokhoz idáig az is hozzátartozott, hogy elképesztő mennyiségű hirdetési pénz állt ezek mögött, ugye az előző kampányban a Megafon mögött tényleg egy-egy poszt mögött elképesztő több százmillió forint állt egy-egy szereplő mögött. Ugye most talán ki is mondják ők maguk is, hogy azzal kell szembenézniük, hogy ezzel szemben Magyar Péter, meg a Tisza párt és követőik organikusan tudnak elérni nagyon nagy olvasottságot, megosztási számot, stb. Ugye és valahogy ezt az organikusságot kellene most hirtelen lemodelleznie a Fidesznek ahhoz, hogyha valóban, ugye most már egy hét van odáig, hogy a Meta és a Google leállítja a politikai hirdetéseket, ugyanúgy jelen legyenek. Mekkora kihívás ez, és szerinted megoldást jelente politikai értelemben ez, amit kitalált a Fidesz?
Igen, ezt nagyon jó, hogy szóba hozod, mert igen, szorosan kapcsolódik az előző témához, és részben ugyebár az egész digitális innováció, ez erre a változó platform szabályozásra adott válasz, ahol egyébként nem akarván nagyon belemenni a részletekbe, de ugyebár az Európai Unió elfogadott olyan jogszabályokat, és ezek lépnek most majdnem teljes egészében érvényben, amelyek arról szólnak, hogy korlátozók közé szorítják a politikai hirdetéseket a közösségi médiában, és erre adott egyébként önkéntes válasza volt a Metának meg a Google-nek, hogy azt mondja, hogy akkor mi nem fogadunk el hirdetéseket, mert azt érezték, hogy nagyon nehéz megfelelni ennek a feltételrendszernek. És Egyébként a Fidesz, én, ha jól értem, akkor a Megafon leépítése alapján erre következtethetünk, talán már 2024-ben sem volt nagyon elégedett az eredménnyel. Itt egyébként a Magyar Digitális Média Obszervatórium, aminek a politikai kapitál is a tagja, a Lakmusz is a tagja, a Mérték is a tagja. Mi csináltunk nagyon sok ilyen elemzést, amiben tényleg kimutattuk azt, hogy Európa szerte a legtöbbet például egyébként Facebookon mondjuk a Magyarországon költötték politikai hirdetésekre.
Egész Európában.
Egész Európában, és az öt leghirdetettebb poszt az mind a Fideszhez, vagy a Fidesz valami proxy szervezetéhez köthető.
Ez is egész Európában az öt
egész Európában,
poszt.
Igen. Poszt az szintén magyar poszt volt. Tehát, hogy ebben tényleg listavezetők voltunk.
Akkor fájni fog ez a bevétel azért a Metának és a Google-nek.
Fájni fog ez a bevétel a Metának és a Google-nek, és itt jön a hát ezt próbálnak így alkalmazkodni, és sikeres vagy sem, meglátjuk majd. Ebben én most nem akarnék előzetesen egy verdiktet hirdetni, de annyit már most látunk, és pont a kollégáim írtak erről a héten, megnyilatkoztak, hogy ugyebár az egyik platformon már most is azt látjuk, hogy leállították a politikai hirdetéseket. Igen ám, de vannak olyan hirdetések, amelyeket nem politikaiként kategorizálnak, annak ellenére, hogy nagyon politikaiak, és ezt korábban is láttuk, hát ilyen hardcore ukrán ellenes üzeneteket, ilyen szakpolitikai, vagy ilyen köztájékoztató üzenetté kategorizálta mondjuk a YouTube algoritmusa, míg mondjuk nem tudom, a szél energiával kapcsolatos társadalmi hirdetés, meg politikainak. Tehát, hogy, és most is látjuk ezeket a hibákat, ezek tényleg hibák-e, vagy van mögöttük szándékosság, mert a bevétel egyébként jól jön, ezt pontosan nem tudjuk, de legyünk jó hiszeműek, hogy itt hibákról van szó. Igen ám, én azt gondolom, hogy a Fidesz és az online média infrastruktúrája, ami nagyon sok szereplős, és van benne azért diverzitás, abban a szempontból nem mindegyik államhoz köthető, hanem van, ami csak nagyon közvetetten köthető az államhoz.
Hát sokkal, rengeteg civil szervezet.
Rengeteg szervezet, rengeteg hirdetés, rengeteg módon kísérletezhetnek azzal, hogy mégiscsak átcsúszanak ezek a hirdetések, és egy részük át fog csúszni. Tehát ez egy ilyen féláteresztő háló, azért fogalmazzunk így, és ezt már most is látjuk, hogy ebben vannak következetlenségek. Tehát az egyik alkalmazkodási mód az lesz, hogy próbálják megkerülni, kijátszani ezt a fajta hát vállalt korlátozását a közösségi média szervezeteknek. A másik az valóban az, hogy próbálnak a politikusok nagyobbakat mondani, ezt is látjuk ugyebár, próbálnak virálisabbak lenni, próbálnak a politikusok saját magukból celebeket csinálni, ugyebár a Megafon modell az volt, hogy létrehoztak elég mesterségesen felülről ilyen politikai celebritásokat, és megküldték őket nagyon sok hirdetési pénzzel. Most maguk a politikusok jó fejkednek, és állítják elő ezeket a videókat, amikből abból azt remélik, hogy organikusan el tudnak jutni a közönségükhöz, illetve egyre több ilyen online aktivistát fog minden politikai szereplő használni, tehát ebbe én azt gondolom, hogy nagyobb egyébként a szimetria, mint mondjuk a politikai hirdetésekben volt. Korábban a politikai hirdetéseket az ellenzék is használta, de alapvetően azt láttuk, hogy hát 5-6-szor annyit használt a kormányoldal és a kormányoldalhoz tartozó média szervezetek és a kormányoldalhoz tartozó szereplők, mint a CÖF, mint az ellenzéki oldal, és egy utolsó gondolat, itt megint a közmédiának például kiemelt szerepe lehet. Ugyebár a közmédia köztájékoztatás céljából úgy érezheti, hogy úgy tudja csak a fontos és a köz érdekeit támogató üzeneteit eljuttatni a nyilvánossághoz, hogyha azokat megtolja jó sok hirdetéssel, és én azt gondolom, hogy talán a média tartalmaknak nagyobb esélye lesz átjutni ezen a hirdetési szűrőn, mint mondjuk a politikai pártok tartalmainak, aminek valószínűleg, én azért azt gondolom, hogy ennyiben talán következetes lesz az algoritmus, azoknak sokkal kevésbé lesz.
Végezetül szerinted a 2026-os kampányban milyen súllyal fog megjelenni, és van-e olyan, amire ki lehet jelenteni, hogy hát az döntheti el? Tehát, hogy itt az offline jelenlét lesz az, ami végső soron majd meghatározza. Most ugye október 23-a itt van már nagyon közel, és ott majd egy offline esemény lesz, ahol mind a két nagy, tehát a Fidesz is és a Tisza is ugye nagy személyes jelenlétre törekszik. a hagyományos médiumok, mint akár a közszolgálati televízió, de akár én most ide sorolnám a nemzeti konzultációt is, ami papír alapon megjön a postaládába, vagy pedig valóban annyira áttevődött már a magyar lakosság társadalom figyelme is az online térre, hogy az lesz a döntő, hogy ott mi az, ami dömpingszerűen éri a választópolgárokat.
Én azt gondolom, hogy az online tér lesz a kiemelten fontos, hogy az talán a szerintem közterületi plakátok továbbra is fontosak, de egyébként azt láttuk, hogy ez érdekes tapasztalat volt, ugyebár nem tudom, hogy volt-e ilyen korábban, szerintem nem nagyon, nagyjából vagy talán teljes egészében közterületi plakátok nélkül tudott 30%-ot elérni 2024-ben az EP választáson a Tisza párt, és nagyon kevés online hirdetése. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg most nagyon érzékeltően változnak az információfogyasztási szokások, és tegyük azt is hozzá, és itt megint csak arról van szó, hogy akkor tud egyébként a kormányod is hatékony lenni, hogyha ezt jobban felismeri, hogy egy sokkal fragmentáltabbá is válik egyébként az online médiatér, abból a szempontból, hogy lehet, hogy ezt homogén masszának látjuk, és általában van hajlamunk arra, hogy mindig a másik oldal nyilvánosságait, közbeményt, stb. Homogén masszának lássuk, de hogy egyre inkább arról van szó, hogy azért saját valóságukban élnek, vagy ilyen kis identitás kategóriák valóságában élnek sokan így a közösségi médiában, és az, hogy ezekben hogy lehet betörni, egyébként az influencerek például ehhez jelenthetnek kulcsot, akiknek megint csak nagyobb szerepe van itt már most is a kampányban, is erre tudunk majd később is számítani, tehát hogy minél inkább felismeri azt, hogy ez egy tagoltabb közeg, valamelyik politikai szereplő, szerintem annál jobb esélyi lesznek, tehát igazából egy közösségi médiatérben zajló kampány már nem működhet csak és kizárólag a szőnyegbombázási logikán, ami a Fidesz kampányának eddig a fő logikája volt, de az van, hogy igazából minden politikai szereplő kísérletezik most, és mondom, szerintem van a közösségi médiatérben egy ellenzéki szereplőnek igenis előnye van, pont. Szerintem azért, mert ellenzéki, de hogy nyilván mindenki kísérletezik, és itt azért ez a kampány nagyon nagy részben egy ilyen új, tehát ennek a kísérletezésnek a terepe lesz, és abban is egy változás van, ezt kiváló újságírók már megírták, hogy itt nem a nagy narratívák harcát láthatjuk, hanem inkább napról napra folytatott, és javarészt az online médiában zajló küzdelmeket. És még ennek kapcsán azért annyit muszáj elmondani, hogy ugyebár azért az online vitákban, online közbeszéde is megjelennek a sajtó által előállított cikkek. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos sajtó teljesen elvész, és teljesen kikopik, és ez így van Amerikában is. Egy csomó nagy vita az mondjuk egy Wall Street Journal cikk alatt van. És ugyanúgy mondjuk a Szabad Európa Rádió tartalmai, meg abból kivágott részek, ezek terjednek mondjuk a nyilvánosságban, így az online nyilvánosságban is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy vége van a hagyományos sajtónak, de hogy hogyha valaki politikai információt akar szerezni, akkor már egyre inkább közvetlenül a közösségi médiára megy fel, és nem rögtön valamelyik mondjuk oldalra, vagy nem a Kossuth Rádiót kapcsolja be, vagy a tévét.
Még egy tartalmi kérdés, hogy tartalmilag megjósolható-e, hogy mi lesz a döntő? Tehát az olyan nem bizonyítható félinformációk, mint akár a Zsolti bácsi sztoria, vagy akár a progresszív adózás kapcsán az Indexen Fecnire felírt adóterv, amit a kormánymédia és a kormányhoz köthető emberek tényként kezelnek, ugyanúgy, mint ahogy a Szőlő utcai esetben is sokan tényként kezelnek nem bizonyított információkat. Szóval, hogy az ilyenek fogják tartalmilag meghatározni a kampányt, vagy végső soron azért április 12-én az lesz a döntő, hogy tudtam-e kenyeret venni aznap, vagy a gyerekemet el tudtam-e vinni egy megfelelő orvoshoz, megfelelő iskolába?
Na hát ez nagyon jó kérdés, hiszen nem tudjuk megmondani, de ettől függni, hogy ki nyer gyakorlatilag. Tehát hogy a kormány oldalnak az érdeke, hogy inkább az előbbi legyen, tehát a különböző történetek, nyilván nem a róluk szóló történetek, de az általuk felépített sztorik, és a, hát nem a napi megélhetéshez és a szakpolitikához kapcsolódó dolgok domináljanak, mert ott azért kevesebb a siker, amit fel tud jót akar mutatni a kormány, és az ellenzéknek viszont egyértelműen az a célja, ezt látjuk, hogy azért minél inkább a szakpolitikákról, a gazdaság állapotáról, a korrupcióról, ezt is tágan belevehetjük, szóljon a kampány, tehát hogy szerintem ez egyik fő kérdés, hogy mi a... És még ennek kapcsán egy utolsó gondolat. Azért lássuk azt, hogy ilyen sokat azért a kormány oldali politikusok az utóbbi, szerintem másfél évtizedben nem voltak celebek társaságában. Tehát, hogy egyfolytában azt látjuk, hogy a saját közegükön kívülre mennek, és akkor különböző híres emberekkel hitelesítik magukat, velük ülnek le beszélgetni. Szóval próbálják érdekesebbé tenni a politikát, de nem a tartalmi elemek. Tehát velük nem Kudlik Júlia sem adókérdésekről beszél, hanem maga a személyiség próbál hitelesíteni. Tehát, hogy igen, hogy a kormány oldal azért erre látjuk a törekvést, hogy próbáljuk egy ilyen érdekes, vonzó, egy kicsit jobb hangulatú, most ennek keresztbe tesz szerintem ez a mostani Zsolti bácsizásra adott válasz, de egy ilyen jobb hangulatú és egy ilyen érdekes kampányt folytasson. A Tisza meg azért nyilván is megvannak a történetek, de mellette inkább próbál egy kicsit így a rögvalósághoz jobban ragaszkodni, és arra irányítani a választók figyelmét. Úgyhogy szerintem hogy ennyire széttartsanak, ugyebár ezek a tematikák, ezt is ritkán látjuk, tehát ebből a számomra is ez egy izgalmas választás lesz.
Greco Péter, köszönöm szépen, köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, ez volt a Címlap, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.